Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem a stúdióban továbbra is Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant és a Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy bár családi alkotmány nincs, szerelem és szenvedély van abban, amit csináltok így közösen. Amire én kifejezetten kíváncsi lennék, hogy hát még most is nagyon fiatal vagy, de még sokkal fiatalabban kezdted a szakmát. Érezted azt, hogy nőként másképp kell bizonyítanod a borász szakmában, mint a férfiaknak?
Meg szoktam kapni ezt a kérdést, de őszinte leszek, én nem éreztem sose, hogy legalábbis velem ezt sose szembesítettek ezzel az érzéssel, hogy így, hogy én itt háttérbe szorultam volna, vagy emiatt nem vettek volna komolyan, mert nőként mondok valamit.
Hozzáteszem, az ebben. Elmúlt 10 évben elég sok női borász szerzett így, nevet így, a szakmában.
Így van.
Tehát, igen. Hogy egyfajta átalakulás már egy jó ideje tart.
Így van, igen. Hála Istennek egyébként, hogy nagyon sok, egyre több nő van a szakmában, mert ez mindig azt szoktam, hogy a savát borsát azért a hölgyek adják meg. Tehát kell. Én mindig hiszek az egyensúlyban, meg az energiák egyensúlyában. Tehát az se jó, amikor valahol csak nők vannak, és az se jó, amikor valahol csak férfiak vannak, kell, hogy legyen ebből is, abból is. Szóval én sose éreztem azt, hogy valahol emiatt ne vettek volna komolyan, de én azt hiszem, hogy ezt is apának köszönhetem, mert hogy amikor én így jöttem-mentem vele folyamatosan, akár üzleti tárgyalásokra, akár borkostolókra, vagy bármilyen utazás alkalmával és boros közegben voltunk, akkor ő engem mindig teljes értékű partnerként kezelt minden egyes közegben. És ugye ezt a környezet is érzékelte. Tehát, hogy édesapa engem az utódja, az örököseként tart számon, ezért jönök, megyek, hozzászólok, beszélünk.
Tehát nem volt kérdés.
Nem. És én ebben nem voltam biztos, hogy a közeg ezt ennyire veszi, ezt az adást. És amikor megtörtént nálunk ez a hivatalosan is, ez az úgymond generációváltás, ugye 23 év végén, mikor apa átadta a céget, akkor én azonnal úgy éreztem, hogy 24 év elejét nekem azzal kell kezdenem, hogy akkor a kereskedőinket biztosítom arról, hogy hát természetesen generációváltás történt, meg apa átadta a stafétát, de ettől még semmi nem változik.
Néztek rám
kérdő szemekkel, hogy hát nem is értik, hogy én miről beszélek, mert hogy ő nekik ez így teljesen természetes volt, és hogy ők bennük fel sem merült a kérdés, hogy itt nem menne tovább ugyanúgy minden, ahogy eddig is ment. Úgyhogy ez egy jó dolog volt, hogy ezt édesapával így csináltuk. Talán emiatt is, az ő validálása miatt sem volt bennem sose az az érzés, hogy benne engem esetleg megkérdőjeleztek volna.
De azért ez egy férfias szakma volt,
igen,
főleg
igen,
még 10-15
igen,
évvel ezelőtt.
Igen. Igen, és még most is egyébként nagyjából aként tekintenek rá szerintem, még hogyha a hölgyek azért jelentősen benne vannak, de azért még mégis a férfiak uralják ezt a szakmát. Nyilván vannak olyan kultúrák, ahol értem szerint a férfihoz beszélnek leginkább, ezt a Japánban éltem meg, amikor az üzleti tárgyaláson én mondtam valamit, és mindig mindenki a férjemhez beszélt, utána neki adták a válaszokat, de ezzel nincsen semmi baj, ezek kultúrák.
Tehát ezt el tudtad fogadni.
Abszolút. Én ezeket sose csináltam ebből ego kérdést, tehát hogy ez így rendben van.
Egyébként szerinted miben hozhat más szemléletet egy női vezető egy borászat életébe? Hozhat?
Biztos. Hát a nők ugye teljesen másképp viszonyulnak az emberekhez, sokkal szenzitívebbek, szerintem másképp is üzemeltetnek egy céget, mint mondjuk a férfiak. És hogyha a borkóstolásra térünk rá, akkor a nőknek a szenzorai azért sokkal szenzitívebbek itt is. Míg a férfiak nagyon hajlamosak a struktúrákra, a testre, a tanninokra, a savakra koncentrálni, tehát mondjuk ugye a technikai paraméterekre egy bornál, a hölgyek azok meg nagyon jó szaglásuk van, nagyon jó ízlésük, sokkal kifinomultabbak, például be tudják azonosítani, akkor itt most szeder, áfonya, itt meg egy kis cseresznye, vagy éppen kis citrusok, tehát hogy sokkal jobban hozzák ezt a kis fűszerességet, a finom nüanszokat. Na és erre mondom, hogy ennek a kettőnek kell a balansza, mert a borhoz ez is kell, és az is kell.
Még az ember magáról, a borról beszéltünk eddig, hogy nőként, férfiként hogyan érezzük, szagoljuk, milyen jegyeket veszünk észre, de mondjuk a borokon, a termékeken, amikor már készen vannak, mennyire látszik az, hogy nő van a borászatban? A design mennyire meghatározó ilyen szempontból?
Hát meghatározó nagyon. Az annyira fontos, hogy egy nagyon nagy összhang legyen külcsíny, belbecs között. Ugye hát a vizualitás az első, amivel találkozunk. Tehát belépünk egy borszaküzletbe, vagy akár egy teljesen hétköznapi élelmiszerboltba, ahol borokat is árusítanak, ránézünk a polcra, és ugye ránézünk egy címkére, és az alapján elképzelünk valamit egy borról. Ez hihetetlenül fontos, hogy az, amit elképzeltünk, és amit a külcsíny üzen, és utána ezt a bort hazaviszik, kinyitják, és kitöltik a pohárba, akkor úgy ugyanazt kapják meg. Az a jobbik eset...
Vagy valaminek a folytatását.
Így van, igen. Az a jobbik eset, hogyha többet kap végül a kóstoláskor, mint amire elsőként érzékelt a címke alapján, az még a jobbik verzió, de amikor többet üzen egy palack külcsínyben, mint aztán, amit a pohárban kapunk, hát az a legrosszabb verzió. Ezért is csináltunk például egy arculatváltást 2018 környékén, mert már a boroknak a minősége, meg a fejlődése meghaladta a külcsínyt. Úgy éreztük, hogy most már a külcsíny üzenete nem hordozza azt, amit mi a borral már megüzenünk.
Ez a te szemed kellett?
Hát én voltam az, aki ezt itt nyomta nagyon ezt a gombot, igen, és akkor a férjemmel utána beleálltunk, akkor nyilván megkerestünk ehhez egy szakmai csapatot, akivel ezt együtt meg tudtuk csinálni, de kőkemény munkát tettünk bele mi is, tehát nem engedtük csak úgy ki a kezünkbe, mert ugye az nagyon fontos, hogy egy önazonos dolog szülessen meg, amivel mi együtt tudunk rezonálni, mert az is fontos, hogyha ránk néznek emberekre, akik a borok mögött állunk, mi is legyünk összhangban azzal a külcsínnyel, amit a palack üzen, meg azzal a belbeccsel, amit megkóstolnak a boron keresztül, és akkor ugye sokszor elhangozott már itt a spa, meg a hotel, meg az étterem, hogy aztán az a millió, amiben mi ott belerakjuk azt a palacbort, az is összhangban legyen mindennel. Szóval, hogy egy ilyen nagyon egységes üzenet kell, hogy legyen, szerintem ebben a nők jobbak valahogy, én azt gondolom, de nem biztos most itt a férfiak hozzászólnának, ha itt lennének, de én azt gondolom, hogy ezekre a finom nüanszokra azért a nőknek jobban az érzékük.
Mennyire kiszolgáltatott ma ez az ágazat?
Hát most vannak kihívások.
Időjárás, klímaváltozás, gazdasági változások.
Igen, sok minden van. Azt én mindig egy szépségeként éltem meg a szakmának, hogy mi a természettel kell, hogy együtt rezegjünk. Ez egy nagyon fontos számomra, mert én úgy érzem, hogy a természethez való kapcsolódás az megtartja az embernek a realitás érzékét. Tehát,
az alázat kell.
És az alázat, így van, és ez nagyon-nagyon fontos, az alázat, igen. És hogy nem megy minden gombnyomásra, és ezt el kell fogadnunk, hogy nem nyomjuk meg a gombot, akkor most süt a nap, meg aztán most esik az eső, hanem nekünk tényleg együtt kell rezegnünk a természettel, és arra megfelelő válaszokat kell adnunk. Ez a szép oldala, de nyilván vannak ugye ebben kihívások is, amit kezelni kell. Hát ugye nyilván itt a szűmös globális felmelegedés, meg azért vannak melegebb évek is most már, ugye visszatérve például a 2024-es év azért egy elég melegre sikeredett évjárat
igen,
volt.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy volt-e olyan év, amikor kifejezetten izgultatok, hogy lesz ebből olyan minőségű termés?
Igen. Hát a 2024 az például ilyen volt, mert ott túl meleg volt már, ugye 3 héten keresztül minden nap 35 fok fölötti hőmérséklet volt, ilyenre nem nagyon volt korábban példa. De nem azt mondom, hogy ezek állandóak. Tehát például a 2025-ös meg már egy csodálatos év volt, ott már volt azért csapadék is, elegendő napsütés, szóval az meg egy ilyen nagyon szép balanszos évjárat volt. De azért ezekkel foglalkozni kell, fel kell ezekre készülni, és ugye nálunk ebben az ágazatban minden lassan történik. Tehát, hogyha mi szeretnénk valamit majd bevezetni, azt már 5-6 évvel előtte el kell kezdeni kipróbálni, mert ugye valamit kipróbálunk, de szüret ugye csak egyszer van egy évben, ezt minden egy évben utána tudjuk csak korrigálni, és várni kell, és nagyon sokat kell várni.
Hát igen, és hogy korai szüret, hogy az mikor történik, hogy mit akartok kihozni abból az adott termésből.
Így van, pontosan. És akkor még nagyon sok változó van, amit ugye emberi döntések befolyásolnak. És lehet, hogy egyszer így döntünk egyik évben, nem volt jó döntés, következő évben, következő szüretnél tudjuk korrigálni. Szóval ezek mind nyilván nehézségei, de valahol a szépsége is a szakmának. Hát az meg most nyilván, hogy itt vannak kihívások abban, hogy éppen a borfogyasztás most éppen csökken, és hogy hát hogy tudjuk a fiatal generációt megszólítani a borfogyasztás irányába.
És hogy ez egy kultúrát magas minőségű borfogyasztás irányába mutasson, ne az alkoholfogyasztás irányába.
És hogy értéket mértékkel, mert hogy akkor kérdés. Tud kultúrává válni, hogyha mértékkel fogyasztjuk, és a embereket hoz össze egy asztal köré, barátságok születnek, mély beszélgetések születnek, szóval ennek az üzenetét kell jól átadni a fiataloknak, mert őnekik meg szerintem valahol egy kicsit pont ez hiányzik, hogy így ezek a fajta erős közösségek, amik lehet, hogy még az én generációmban talán így egyértelmű volt, hogy mindig összejárunk, és mindig együtt csinálunk mindent barátokkal, és hogy tényleg elbeszélgetünk egy pohár bor mellett. Erről most nagyon sokat kell beszélni, hogy ez a kultúra része ez tovább tudjon gördülni, és hogy megértse a fiatal generáció is, vagy legalábbis az ő nyelvükön mi meg tudjuk velük értetni.
Hogy mit tud ebből érték
lenni. Így van, igen. És ez nagyon jó, mert velük már teljesen másképpen kell kommunikálni, mint az előző generációkkal. Na, itt van nagyon fontos szerepe annak, hogy ezt a fajta kultúrát hogy tudjuk az ő nyelvükre lefordítani.
És itt kell az a fajta nyitottság, amit említettél, hogy édesapádban megvolt a ti újításaitokra, de akkor neked is lépned kell majd.
Így van,
vagy
így
már
van,
most.
Így van, így van. Na, pont most egy pár órával ezelőtt beszélgettem egy fiatallal, és nagyon izgalmas volt, mert nyilván próbálok ilyen rendszeresen beszélgetni fiatalokkal, de most ugye megint kaptam egy nagyon jó kis pozitív impulzust, hogy hát ő ezt nem is tudta rólunk, amit most én itt elmondtam, és hogy hát ezeket sokkal jobban el kéne mondani, mert hogy a Z-generációnak ezek nagyon fontosak, hogy például nekünk a családban mennyire fontos a fenntarthatóság, és hogy mi már 15 éve így dolgozunk, hogy organikus szőlőbirtok vagyunk, és egyébként meg mindent a fenntarthatóság szemlélete alatt végzünk, vagy szemlélete mellett végzünk, és hogy...
Csak amineket természetes lehet, hogy neki érték.
Így van, pontosan. És hogy ezeket így sokkal jobban ki kell emelni, mert mondta, hogy így ő rácsodálkozott, hogy ő persze ismeri a borainkat, de hogy ezt ő nem tudta rólunk, és szóval ilyen apróságokat kell összerakni egymás mellé.
Egy borászat vezetése az, amiről eddig beszéltünk, de te nem álltál meg itt, hanem bejött az életedbe, hogy az, ami csak egy alapanyag vagy egy melléktermék, az lehet egy hasznos és értékes termék is a jövőben, és ugye itt a szőlőmagból nyert alapanyagokról beszélünk. Mikor jött az ötlet?
Hát ebben azért édesapám is kőkeményen benne van, tehát ezt nem akarom én csak a saját magam számlájára írni, mert hát valóban mi melléktermékként kezeltük a borkészítés, már nincs szükség a szőlőnek a héjára, magjára, és akkor ezt így kiszórtuk a szőlősorok közé, végig is bedolgozódott a talajba, tehát ilyen formában hasznosult, de hát azért ebből egy sokkal nagyobb értéket is lehetett teremteni. Az már azért ismert volt számos kutatásból, hogy a szőlőmagban mennyire értékes anyagok vannak, ugye egy nagyon-nagyon erős antioxidáns, és hát ugye elkezdtük a szőlőmagolajat, gondoltuk, hogy akkor mi magunk elkezdünk szőlőmagolajat préselni, megnézzük a technológiát, hogy mit kell ehhez megteremteni, és édesapa akkor nagyon sokat dolgozott együtt mérnökökkel, hogy, mert hogy olajprés az van, az nem probléma, azt meg lehet csinálni viszonylag egyszerűen, de hogy utána az olaj kipréselése után, amit kipréselünk a magból, hogy a megmaradt szárazanyagot hogy tudjuk megőrölni finom mikron szemcsékké, hogy egy mikroörlemény készüljön a szőlőnek a magjából, mert ugye az tényleg az egyik legerősebb antioxidáns, és hogy hát egy étrend kiegészítő kvázi, és ott az őrlésnek a finomsága az egy kardinális kérdés, mert a szervezet akkor tudja legjobban hasznosítani, hogyha minél finomabb porrá van őrölve, na és ehhez kellettek akkor mérnökök, ugye édesapa így fél éven keresztül így van, mérnökökkel dolgoztunk, hogy tudjuk azt a bizonyos malmot még úgy, még finomabbra beállítani, szóval így indult el, ez 2010-ben volt, és akkor jött létre a mi saját kis szőlőmagfeldolgozó üzemünk. És hát én mindig azt gondoltam, hogy ezek között a halmazok között így nagyon nagy átfedés van, mármint, hogy így vevőközönségben, hogy akik a borokat isszák, majd azok veszik a szőlőmagörleményt, meg a szőlőmagolajat, és aztán jöttek persze a kozmetikumok, hogy az is, és nagyon nem. Tehát, hogy annyira más platformokon adja át a szőlő az üzenetét, egy teljesen más közönséget megszólítva, ami valahol csodálatos, mert hogy tényleg a szőlőn keresztül még egy tényleg szélesebb rétegeket is meg tud az ember szólítani, de hogy mindig azt gondoltam, hogy itt nagyon hasonló lesz a vásárló közönsége ennek, annak, vagy éppen a harmadik terméknek, de egy nagyon-nagyon értékes dolog született a szőlőmag feldolgozása által.
A kozmetikai márka ötlete a családból kitől jött?
Hát az már inkább tőlem. Az már inkább tőlem, amikor nekünk a kis panziónkból szálloda lett, még 2008-ban. Én már akkor is az egész szállodánkat ugye úgy csináltuk meg, hogy az minden, a bor és a szőlő üzenete hassát az egész szállodát, akár dizájnban, bútorelemekben, ugye a wellnessben is olyan kezeléseket adtunk, ami ugye erre helyezte a hangsúlyt, és én már akkor szerettem volna kozmetikai márkát behozni külföldről, ami szőlő és bor alapú, de először Franciaországból szerettem volna, hát sehogy nem tudtam elérni, pedig már minden francia ismerősömet bevetettem, akik franciául beszélnek, hogy hát, de nem jött össze, végül egy spanyol terméket hoztam be első körben, és mi pedig a saját szőlőmagolajunkkal, őrleményünkkel pedig hát ott helyben készítettük el a különböző pakolásokat, a peelingeket, és hát ugye mindig az volt a kérdés a vendégek részét, leginkább természetesen a hölgyek, hogy hú, hát ebből nem lehet hazavinni, mert ez annyira jó volt a bőrnek, és akkor ugye csak a külföldi termék volt, amit haza lehetett vinni. És mondtam, hogy hát lehet, hogy hát tényleg ez ennyire jó, akkor gondolkodjunk már el azon, lehet, hogy érdemes nekünk egy saját kozmetikai márkát csinálni, és akkor elkezdtük itthon körbejárni a lehetőségeket, hogy mik vannak gyártás, fejlesztés terén, tehát végül Svájcban kötöttünk ki a fejlesztés miatt konkrétan, és akkor ott megszületett a saját alapanyagok felhasználásából készült termékcsalád.
A névválasztás?
Hú, azt nem én választottam.
De gondoltam, ezt nem hagyom ki, ezt a kérdést.
Azt nem én választottam.
Mert hogy a nevedet viselik a termékek.
Igen. Ez egy nehéz szülés volt, mert én nem akartam ezt, hogy az én nevem legyen rajta. Ez ugye boroknál is rendszeresen megkaptam ezt a kérdést, hogy és mikor lesz Gere Andrea bor? És mondtam, hogy nem lesz. Hát az édesapámnak a nevét viseli a pincészet, ez mindig is Gere Attila pincészete lesz. És ugyanúgy benne vagyok én is a borokba természetesen, meg minden bor összeállításába, de én nem akarom, tehát én ebből nem csak ego kérdés, hogy nekem most rajta kell legyen a címkén a nevem. És amikor a kozmetikai márkához értünk, már ment a fejlesztés, és pont akkor zajlott a címkeváltásunk is, akkor dizájnoltuk az új arculatot. És hát mondtam akkor a tervezőknek, hogy hát akkor itt a kozmetikai márkát is mindjárt meg kéne tervezni az arculatot, hogy akkor illeszkedjen mindjárt minden egymáshoz. És mondják, ugye Unger Zsoltat dolgoztunk, és mondja Zsolt, hogy de Andi, azt tudod, ugye, hogy erre nem lehet azt ráírni, hogy a.Gere, tehát ez nem Gere Attila, tehát egy kozmetikai márkára, ne viccelj. És mondta, hogy erre a te neved kell, hogy rákerüljön. És mondtam, hogy de ne viccelj, hát nem, dehogyis, hát az esernyő márkába pont szépen bele lehet illeszteni. De mondta, hogy nem, tehát ide egy női név kell. Úgyhogy végül is ő erőszakoskodott, hogy ezt rá kell tenni. Én meg hát akkor így ezzel úgy igyekeztem megbarátkozni. De most meg már megszoktam, hogy ott van. És ez jó is volt, hogy ez így alakult.
Mit szeretsz a legjobban a vállalkozói létben?
Hát a szabadságot, a kreativitást, hogy így szárnyalhat az ember, nincs, ami megkösse a kezünket, tehát, hogy tényleg merünk szabadon gondolkodni, meg hát az alkotás öröme, az nagyon tud, néha úgy érzem, hogy néha az élet, a hétköznapok kicsit elsodornak ettől, és elviszik a fókuszt, mert nagyon sok mindent kell megoldani, de akkor is ez ami a legszebb és a legvarázslatosabb benne, úgyhogy erre azért igyekszünk mindig előidőt hagyni.
Mekkora a csapat?
Közel 100 fő dolgozik a cégben, ennek a felek körülbelül a vendéglátás, a másik fele pedig a szőlészet, borászat. És hát igyekszünk tényleg olyan szakemberekkel körülvenni magunkat, akik mellett ugye mi is tudjuk az életünket élni, tehát a magánéletünkre is jusson időnk, de most még ugye nagyon csapatépítésben vagyunk, ugye ez a generációváltásnak is a folyamánya, meg a hozadéka, hogy nagyon sok mindent akartuk változtatni, ugye a digitalizáció, a modernizáció, már az újszerű gondolkodás csomó olyan aspektust hoz be, amivel régebben nem kellett foglalkozni, most viszont kell, és ez ugye hát változásmenedzsment, egy csomó mindennel, mindent át kell ütni a kollégákon is, hogy értsék, hogy mit miért csinálunk. Szóval itt azért nagyon fontos a tulajdonosi jelenlét és a szemlélet, úgyhogy nem tudjuk magunkat kivonni ebből a dologból, nem is olyan akarjuk. Úgyhogy hát most sakkozni kell azért az idővel.
Hány órát dolgozol egy nap? Van ilyen konkrét szám?
Hát van, amikor nagyon hosszúra sikeredik egy nap, tényleg van, amikor olyan 12-13 órákat is, de hát azért igyekszem nyilván a megfelelő időt azért megtalálni a gyerekekhez.
Igen,
mert az kell.
Ott van egy 4 és egy 6 éves Igen. kisfiú, akik Igen. még rengeteg figyelmet igényelnek.
Igen. De azért ott vagyok nekik is, tehát akkor inkább meghúzom a vonalat, és akkor tényleg vannak olyan napok, amikor hosszabban vagyok ott.
Vagy este ülsz vissza a gép elé?
De így van. Vagy amikor a gyerekek lefeküdtek már aludni, és akkor még, hát akkor ez kevesebb alvással jár, de annyit ez megér, hogy a gyerekekkel tudjon az ember lenni azért az este folyamán. Úgyhogy igen, szóval vannak ilyenek, hogy néha ez a pihenés esik áldozatul meg az én idő.
Igen, mert
tehát ezen nagyon sok nő van így, úgyhogy nem mondtam újat.
Igen, és említetted többször is a férjedet, hogy ti csapatban gondolkodtok és dolgoztok. Mennyire tudjátok kívül tartani a munkát?
Nem tudjuk. Nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet, tehát nem tudod egyszerűen teljesen kívül tartani. Mi is sokszor nem is találkozunk napközben, mert ő is megy és intézi a dolgokat a szőlészet borászat területén. Én éppen lehet, hogy a szállodában vagyok elfoglalva egész nap, és akkor csak este találkozunk, és este tudjuk megbeszélni a dolgokat. De tényleg én nagyon hálás vagyok a férjemnek, ő ezt nagyon intelligensen is kezeli, tényleg a munkafrontján is mindent nagyon jól meg tudunk beszélni. Persze, vannak néha köztünk is összezördülések, de én azt gondolom, hogy ezek teljesen normális keretek között zajlanak.
Igen, próbálok itt a gyerekek életkorá kapcsán számolgatni, hogy akkor már bőven benne voltál ebben a generációváltásban és a vezetői szerepben. Voltak félelmeid ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudod mindkettőt jól csinálni? Mert úgy látom azért, hogy abszolút maximalista vagy, amit így a családból hozol.
Uh-huh, igen, ez így van. Hát ugye amikor nekünk az első kisfiunk megszületett, akkor hát én nagyon féltem először, hogy úristen, mi lesz én, aki állandóan pörgök, meg jövök, megyek, hogy most hogy fogom én azt megélni, hogy egyszer csak kikerülök ebből a pixisből, és hogy most már meg kell állnom, és otthon leszek a babával, és hogy nehogy az legyen, hogy majd a végén még az én egyensúlyból való kibillenésemet azt a végén a gyerek látja a kárát, mert hogy egy olyan anyát kap, aki frusztrált lesz, meg nem tudom milyen. És aztán hát az élet elintézte, ami hát sajnos mindannyiunk életét elintézte, ugye jött a Covid.
Igen.
Ugye a kisfiunk az 20 januárjában született, és ugye márciusban ütött be a Covid, és akkor ugye 2 hónapos volt. Hát az élet elintézte, hogy ne legyen lelkismeretmódulásom, és ne essek ki a pixisből. Hát igazából ment az élet tovább, de mindenki otthon ült, és ugye nem voltak események. Nem voltak események, otthon ültünk. Én igazából ilyen szempontból a Covidért hálás vagyok, mert hogy otthon tudtam lenni a gyerekkel, és nem volt egy hiányérzet bennem, hogy most akkor valamiről lemaradok, és meg tudtam élni az anyaságnak azt a nagy örömét, hogy én nagyon sokáig vártam arra, hogy gyerekem szülessen, és hát ez nem volt egy egyszerű menet.
Viszont utána gyorsan jött még
és utána, igen, és utána jött gyorsan a második, de éppen ezért nem is szeretnék elvenni tőlük időt, még hogyha néha, nem is néha, megkérdezik többször, hogy anya, már megint Budapestre kell, de mi van Budapesten, hogy mindig oda kell menni? De azért tényleg ezért is igyekszem minden este hazajönni, bárhol is vagyok, és akkor azért a fürdetésre otthon lenni, a meseolvasásra, szóval ezek azért fontos dolgok, hogy ezek kötődjenek hozzánk, még hogyha a nagyival is töltenek szignifikáns időt, ami egyébként velem pont ugyanígy volt, amikor gyerek voltam, mert a szénszüleim is sokat dolgoztak, és rengeteget kaptam a nagyszüleimtől, és én pont ezt szeretném, hogy az én gyerekeim is megkapják ugyanezt a nagyszülőktől, amit én kaptam. És
igen,
hát...
ez egy szerencsés dolog.
Igen, így van.
A bortól indultunk a legelején, mint ahogy a ti családotok is. 7. generációs borász vagy a családban. Mit építesz, és mennyire látsz előre?
Hát minden, amit csinálunk, azt a jövőnek csináljuk. És mi a férjemmel tényleg azért dolgozunk, hogy egy olyan borászatot tudjunk, vagy egy családi vállalkozást tudjunk fenntartani, fejleszteni, magasabb szintre emelni, talán ez a jó szó rá, amit mi büszkén tudunk átadni majd a fiainknak. Tehát mi tényleg azért csináljuk, hogy reméljük, hogy a két gyerek közül legalább az egyik beleszeret ebbe. Kényszeríteni nem akarjuk őket semmiképpen, mert azt hiszem, hogy nálam is ez volt a kulcs, hogy engem soha nem kényszerítettek, hogy ezt kell csinálnom. De hogy szülessen meg bennük is az a szeretet, hogy tényleg, hogy büszkén tekintsenek erre a cégre, hogy ők ezt szívesen átvennék, és hogy legyen egy olyan cég, ami egy olyan családi vállalkozás, amire egy most 4 és 6 éves, és amikor majd odaér 20x évesen, vagy 30-valahány évesen, hogy ő azt mondja, hogy igen, ez egy olyan cég, amit ő most is büszkén átvenne, és persze van benne perspektíva, lehet benne fejleszteni, de hogy ez egy olyan szinten lévő cég, amit szívvel, lélekkel tudna csinálni. Szóval ez a cél.
Akkor a cél a vállalkozás átadása a következő generációnak, hogyha valaki most találkozik a nevetekkel, a boraitokkal, vagy az új boraitokkal, akkor mit szeretnél, mit érezzenek?
Hát egyrészt egy szeletet belőlünk a családból. Mi a borainkkal mindig az eleganciára, a kifinomultságra törekszünk, és arra, hogy az, ahol ezek a szőlők termettek villányban, hogy annak a termőtájnak az üzenetét tudjuk közvetíteni a borainkon keresztül, és hogy a mi stílusunk, amit mi Gere család képviselünk, hogy az egy szép, felismerhető stílus legyen, ami hála Istennek visszacsatolásként meg is kapunk sokszor, de én azt gondolom, hogy ha belőlünk kapnak egy szeletet a boraink által, akkor és abból a világból, amit mi képviselünk, és ha valakinek ez szintén ugyanúgy értéket jelent, amit mi képviselünk, akkor én azt hiszem, hogy akkor így elértük a célunkat.
Andra, köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
És sok sikert mindehhez. Köszönöm. Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, egyben a Pannon Borméves cég elnöke volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.